Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, hálatelt szívvel helyezzük most tekintetünket a hegyekre, hogy olvashatjuk a Zsoltárok könyvében, hogy szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem, az én segítségem az Úrtól van. Urunk, kérünk azért, hogy itt tudjuk tekintetünket reátszegezni, szívünket megnyitni, hogy mindazt, amit elkészítettél erre az órára, azt ne csak a fülünkkel halljuk, hanem a szívünkkel is, hogy rezonáljon a szívünk a hallottakra. Urunk, kérünk azért, hogy légy velünk, ébresz bennünk vágyat a te igéd iránt. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azokat az igéket, amelyeket erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk János evangéliumának 19. fejezetében, a 25-től a 27-ig, valamint Ézsaiás próféta könyvének 49. fejezetében, a 15. verset a következőképpen. Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére, Mária, Klópás felesége, valamint a magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához: asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz: íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Valamint Ézsaiás próféta könyvéből pedig: megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, drága édesanyák, drága édesapák, szülők, nagyszülők! Megszakítjuk a királyokról szóló sorozatunkat, hiszen az elmúlt időszakban ószövetségi igeszakaszokat vettünk, és királyokról hallhattunk. Azonban most ezt a sorozatot úgy gondoltam, hogy megszakítjuk, hiszen már másfél évtizede mióta itt tölthetem a szolgálatomat ebben a gyülekezetben, vagy ebben a körzetben. Már másfél évtizede mindig ezen a vasárnapon, tehát május 3. vasárnapján családi istentiszteletünkön köszöntjük az édesanyákat, és gondolunk reájuk hálaadással, és köszönjük meg mindazt, amit kaptunk tőlük. És ahogy említettem a bevezetésben, most szándékosan vagy nem szándékosan, de ugye mindig eltolva tartjuk mindig családi istentiszteletünkön, köszöntjük az édesanyákat, és mindig összekötöttük evangelizációval, ugye mindig május 3. hétvégén, illetve előtte néhány nappal evangelizációt szoktunk tartani, de hát a Covid ezt a programunkat is felülírta, és úgy döntött a presbitérium, hogy az év első felében még óvatosak vagyunk. De hát az édesanyákat Covid ide, Covid oda, vagy Covid-e, Covoda szokták, szóval szoktak játszani, Covid-e, Covoda. Hát őket köszöntjük. Őket köszöntjük, sőt, ha rajtunk múlna, minden nap köszöntenénk őket. mert soha nem lehet betelni azzal az örömmel, amit kaptunk tőlük, és soha nem lehetünk elég hálásak mindazért, amivel megajándékoztak bennünket. És sokat forgattam a szívemben is, hogy a Szentírásban milyen édesanyákkal foglalkozó igeszakaszok vannak, és több gyógyítási történetet is olvashatunk, mikor egy-egy édesanya Jézushoz viszi a beteg gyermekét. Hát bevallom őszintén, hogy ilyen örömünnepen azért nem ilyen témában szerettem volna, hogyha az édesanyákra emlékezünk, vagy köszöntjük őket, bár az is megfogalmazódott bennem, és kacérkodtam egy kicsit a gondolattal, hogy egy ilyen történetet hozzunk, mert azért van a Bibliában olyan történet, amikor a beteg gyermekét viszi az édesanyja Jézushoz, és minden követ megmozgat azért, hogy Jézushoz odavigye. És mondjuk ki őszintén, hogy hát itt most sok-sok édesanyára tekintek, és próbálom tekintetükkel fölvenni a kapcsolatot. Hát ti, drága édesanyák, ti ilyenek vagytok, hogy minden követ megmozgattok értünk. Minden követ. De aztán valahogy azért lelődött bennem, hogy mind az Ó, mind az Új Szövetségből hozok egy-egy édesanyával kapcsolatos igét, és így esett a választás János evangéliumában és Ézsaiás könyvében olvasható ige szakaszra. János evangéliumában egy nagyon meghitt pillanat tárul elénk, melyet mindjárt majd részletesen is megnézünk. Ézsaiás könyvéből pedig egy édesanyai kép tárul elénk hasonlatként. Jézus gyermekkoráról nem sokat tudunk. A születés történet nagyon részletesen le van írva. Jézus szülei, Mária és József személye, jegyessége, házassága, Mária várandósága, olyan szépen le van jegyezve, hogy Zakariás feleségével, Erzsébettel együtt várandósak, együtt várják a gyermekeiket. Aztán olvasunk reggel, mikor készültem, akkor még föl is idéztem magamban ezt a történetet, amikor Mária elment Erzsébethez meglátogatni, mert Mária tudta, hogy Erzsébet is várandós, és amikor meghallotta Máriának a hangját, akkor a magzat megmozdult. Olyan megható ez a pillanat, és hát nem véletlenül, drága testvérek, ezt még a pszichológusok is mondják, hogy a gyermeknevelés az mikortól kezdődik? A fogantatás pillanatától. A feleségemet is gyönyörködve nézem, nem tudok betelni sem az ő szépségével, sem az ő anyai munkájával, hivatásával, de hát ahogy az édesanyák, és hát mondhatom azt, feleségem nem lesz féltékeny, több kismama is van a gyülekezetünkben, vannak többen, akik nem olyan régen életet adtak a gyermeküknek, de hát a legszebbek az édesanyák. Olyan szép, amikor olyan gömbölyűek. Én is gömbölyű vagyok, de nem vagyok olyan szép. Nem vagyok olyan szép. Sőt, én nem akartam az ellenkezőjét mondani, de olyan szépek, és ahogy simogatják a pocakjukat, azt a pocaklakót, ahogy szokták mondani, ahogy beszélnek hozzá, a feleségem szokott énekelni, ahogy aktív a pici magzat, és hát ezt olvassuk egyébként Mária és Erzsébet találkozásánál is, hogy aktív volt János, a pici magzat Erzsébetnek a méhében, és amikor Mária hangját hallotta, akkor megmozdult. Igen, Erzsébet Jánost, ugye keresztelő Jánost, Mária Jézust hordja a szíve alatt, és Lukács evangélista az egyetlen, aki kellő részletességgel beszámol Erzsébet és Mária állapotosságáról, aztán kettőjüknek a találkozásáról, majd mind a két gyermek János és Jézus születéséről is ír Lukács evangélista. És ezt követően a család, Mária, József és Jézus, itt még egészen pici csecsemőként, menekülnek Egyiptomba, erről is beszámolnak az evangéliumok, menekülnek Egyiptomba Heródes haragja elől, az ő rendelkezése elől, tudnélik hatalmát féltve minden két esztendős és annál fiatalabb gyermeket megöletett. Ez is olyan drámai, testvérek, hogy születés pillanata, meg az ölés pillanata hogyan megy párhuzamosan. Jézus bemutatásáról is olvashatunk, amikor Mária és József felmenek a templomba, bemutatják Jézust, nevet adnak neki, és ezt követően már csak a 12 éves Jézusról olvashatunk, tehát eltelik körülbelül 12 év, és erről a 12 évről nem tudunk semmit. Semmit nem jegyeztek fel. Se az evangélisták, se a történetírók. A család felmegy Jeruzsálembe a húsvéti Pészák ünnepre, amikor nagy kavalkád, keveredés a jeruzsálemi forgatagban valahogy elkeveredik a szülőktől Jézus, és egy nap után derül ki, amikor már mennek hazafelé, hogy nem tartott sem a szülőkkel, sem a csoporttal a 12 éves Jézus. 3 nap után lett meg a templomban, ahol tanította 12 évesen a tanító mestereket a zsinagógában. Akkor tör fel Jézus édesanyjából, Máriából az a mondat, hadd idézem Lukács 2-t, amikor szülei meglátták, megdöbbentek, anya pedig így szólt hozzá, gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én nagy bánattal kerestünk téged. Megjelenik a szülői aggodalom, ismerős drága édesanyák. Megjelenik a szülői aggodalom, a bánat, az édesanyai féltő szeretet, és mit élhettek át, azért gondoljatok bele, mit élhettek át ezek a szülők, Mária és József, abban a 72 órában. Tudom, hogy ez a gyülekezet is sokat imádkozott értünk. Ez most már bő egy évtizeddel ezelőtt történt, amikor hát a sógorom, feleségemnek a testvére egyik pillanatról a másikra eltűnt. És hát aztán tűvé tettük érte az egész várost, fölkutattuk, igyekeztünk fölkutatni, erdőt végigjártuk, a sóstói erdőt, és egyszerűen sehol nem találtuk. És természetesen a rendőrségnek bejelentettük, és hát tehetetlenül ők is a várakozás állapotában voltak. Nyilván nekünk, akik esetleg átélte ezt, minden perc órának számított, minden nap évnek számított. Rettenetes fájdalmakat éltünk át mi is, de hát azt gondolom, hogy anyósom, feleségemnek, sógoromnak az édesanyja, aztán különösen is. És hát ott tartottunk, drága testvérek, hogy eltelt a 72 óra, mentünk a rendőrségre, és azért a rendőrség nyilván rutinból, tapasztalatból, talán tapintatlanságból, de kellő őszintességgel mondta nekünk, hogy általában az eltűnt fiataloknak egy jelentős része 72 órán belül megvan. Azok, akik nincsenek meg 72 órán belül, azok készüljenek a legrosszabbra. És hát előttünk aztán minden lepergett. Minden lepergett, és hát 96. órára lett meg. Nem mondom a többit, mert hát kinyílna az ember zsebébe a bicska, de hogy milyen bánatot okozott nekünk, ő meg hogyan szórakozott Budapesten, de olyan nagy hála volt a szívünkben. De azért, ahogy szokták mondani, az aggodalom, a stressz, az emészti az embernek az agysejtjeit, az idegsejtjeit. Na hát nekünk akkor abban a 96 órában szerintem nagyon sok elpusztult. És mit élhetett át Mária és József, amikor nem találták az ő gyermeküket 12 évesen? Az én sógorom az már nagyobb volt, gimnazista, de mit élhetett át Mária és József? És már lehet, hogy minden megfordult már a fejükben, és milyen megkönnyebbülést jelenthetett, amikor megtalálták a gyermeküket. És ennek a történetnek azonban van egy másik aspektusa is, és nyilván van ez az oldala, amit igyekeztem bemutatni, az anyai féltő szeretet, a bánat, a fájdalom, a gondoskodó szeretet, ezek mind-mind megjelennek ebben a történetben, de van egy másik aspektusa is. Jézust 12 évesen viszik fel Jeruzsálembe, mert egy zsidó gyermek 12 éves korában már hallgathatta a Tórát. És hogyha megnézzük ezeket a Jézussal kapcsolatos történeteket, akkor különösen nagy hangsúlya bír egy-egy fontos mérföldkő Jézus életében. Ilyen volt az első fontos mérföldkő, amikor bemutatták Jézust a templomban, amikor nevet adtak neki. Ehhez kapcsolódik ugye a zsidóknál megtörtént, hogy amikor kisgyermekeket bemutattak a templomba, akkor megtörtént 8. napon a körülmetélés is, ugye a zsidóknál ez szokás volt. Ez egy nagyon fontos mérföldkő, a bemutatás a templomban. Aztán következő ilyen mérföldkő, amikor 12 éves, tudnélik 12 évesen már ott ülhetett a templomba, vagy a zsinagógába is, hallgathatta a Tórát. Ez is egy fontos momentum, mozzanat. És aztán a következő, majd erre később még utalok, 30 évesen, amikor már 30 éves korában, amikor betöltötte, az olyan férfinak számított, aki kiállhatott a templomba vagy a zsinagógába, és felolvashatott a Tórából. Na Jézusnál ezeket a mérföldköveket láthatjuk. 12 éves korában tehát hallgathatta a Tórát. De az egyiptomi menekülés is ott van, mint fontos momentum, hiszen ez egy proféciának a beteljesedése, de az Egyiptomban menekülés és a 12 éves kor közötti időszakról nem tudunk semmit, hogy mi történhetett abban az időben. És ez a történet rámutat arra, nem csak a szülői vagy az anyai aggodalomra, féltő szeretetre, hanem rámutat ez a történet arra is, hogy Jézus tanítja a tanítómestereket 12 évesen. Mi történhetett ebben a 12 évben? Biztos, hogy Jézus 12 éves koráig a családi áhítatokon, abban a családi szent légkörben hallhatta az Isten dolgait. 12 éves korában csatlakozott a felnőttekhez, hallgathatta a törvénynek a tanítását, addig pedig a családfőnek volt főképpen a kötelessége, amit a Mózes könyvében olyan szépen olvashatunk, Mózes 5. könyvében, a 6. fejezetben, ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Tanították a gyermekeiket. Drága édesanyák, drága édesapák, nálunk, nem tudom, hogy nálatok most mi a sláger, nálunk sláger volt Bogyó és Babóca, hát az mindenek felett ment. Rengeteget olvastunk, de estéről estére olvastuk az igét, olvassuk az igét, estéről estére imádkozunk, gyermekeink már saját szavaikkal imádkoznak, mert fontos a tanítás. Nem a Bogyó és Babóca ellen beszélek, mert annak is van helye. Bár nem a családi áhítatban, de annak is van helye. De hogy mennyire fontos a családi áhítat. Mennyire fontos, hogy az édesanyák, édesapák tanítsák, neveljék a gyermekeiket lelki dolgokra is. És hát gondoljatok bele, hogy amikor olvassuk ezt az igét, akkor felelevenedik bennünk az, hogy milyen lehetett ott egy-egy családban. Vagy milyen lehetett Jézus idején, vagy Jézus helyén, abban a családban. Hogy elmondták a gyermekeknek, hogy Isten hogyan hozta ki Ábrahámot, Úr városából, hogy milyen szövetséget kötött vele, hogyan mentek át a Vörös-tengeren, hogy fulladt bele Egyiptomnak a hadserege, a fáraó szekerei és lovai, hogyan énekelt Mózes és Míriám hálaadó éneket. Aztán biztos, hogy beszéltek Gedeonról, a bírákról, beszéltek a fogságról, beszéltek a szabadulásról, beszéltek a templom építéséről, beszéltek az áldozatról, az áldozat bemutatásáról. Olyan szép hagyománya volt ennek, ahogy családi körben tanították a szülők a gyermekeiket, és elmesélték Isten hatalmas dolgaikat. És olyan jó, ahogy utaltam itt a köszöntőben, olyan jó, hogy a mai Isten tiszteletünkön egy drága gyermeket is keresztelhetünk. És bátorítalak benneteket, kedves szülők, nem csak Jocinak a szüleit, édesanyját, édesapját, hanem bátorítalak benneteket, drága szülők, hogy tanítsátok gyermeketeket, gyermekeiteket Isten dolgaira. az igére, hogy már egészen picin korban gyermekként szívja magába azt a lelkiséget, hogy formálódjon a picin szíve, hogy formálódjon a gondolkodása. Szeretnélek benneteket bíztatni, kedves szülők, édesanyák, édesapák, hogy esténként gyermekeiteknek olvassátok az igét, tanítsátok imádkozni. Beszéljetek az igéről, történeteket ismertessetek meg velük. Előttem van egy kép, amikor valakit egyszer elmentem meglátogatni, és elmondta azt, hogy olyan elevenen él benne az az emlék, hogy az ő édesapja minden este, és picin gyermekként úgy megpróbálta az ajtót résnyire kinyitni, hogy bekukkantson, hogy mit csinál apukája, látta az édesapját térdet hajtani és imádkozni. Aztán hang szűrődött ki abból a szobából, mert az énekeskönyv, az evangélikus énekeskönyv nagy becsben volt. Az időseink azok még talán emlékeznek, hogy régen az evangélikus gyülekezeteinkben néhány évtizeddel ezelőtt még Tranosius énekeskönyvet tartottak a kezükbe. Volt a családnak egy-egy énekeskönyve, és fölfigyelt ez a gyermek, emlékszik vissza ez a meglett, hát már idős férfi, emlékezett vissza, ahogy szép evangélikus énekek szűrődnek át az ajtó résnyén keresztül, és olyan jó volt ezt hallgatnia. És ez úgy megmarad benne. És hát nem tudom, maradjon költői kérdés, nem vizsgáztatok senkit, de hányszor hajtotok térdet, drága édesanyák, édesapák? Van-e esetleg ilyen emlékük a gyermekeiteknek, hogy látnak benneteket imádkozni, vagy énekeltek-e? Hadd mondjam el azt a fájdalmamat, de talán az idős generáció megérti, hogy miért osztom meg veletek ezt a fájdalmamat. De olyan fájó pont, amikor megyek egy-egy temetésre, és hát már nem énekelnek. Van egy-egy temetés, főleg Bokortanyán élők temetése, amikor nincs gépi zene, hanem énekelnek, de már mondhatom azt, hogy nincsenek evangélikus énekeskönyvek a gyászolók kezében. Már nem énekelnek, hanem a lelkész és a kántor együtt szólózik, vagy helyesebben duózik, de egyébként nincs éneklés. Vajon tanítjuk-e a gyermekeinket énekelni? Tanítjuk-e a gyermekeinket, hogyan kulcsolják össze a kezüket, és hogyan imádkozzanak? Pedig olyan fontos, higgyétek el, olyan fontos lenne, hogy mit látnak a gyermekeink a mi életünkön. És hát, látva ezt a történetet, és ismerve nyilván a zsidó hagyományt, Jézus ezt szívta be magába. Ezt szívta be, mert a családi áhítatokon ott volt, a családfő tanította a gyermekeket, és én is szeretnélek bíztatni benneteket, hogy ebben a picin korban hintsétek az ige magjait a kicsin szívükbe, hogy ne felejtsétek el, hogy az ige azt mondja, ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról. Ez a szülői szeretet jelenik meg ebben a történetben, egyrésztről féltő, aggódó anyai szeretet, másrésztről a gyermekeink tanítása, ahogy akkor József és Mária tanította az ő gyermekét, gyermekeit, és aztán Jézus mindazt, amit magába szívott a családi áhítatokon keresztül, úgy tudta tanítani a nálánál sokkal idősebb tanító mestereket is. Gyermekeink tanítása, nevelése, édesapai felelősség, hogy mit ad át a következő nemzedékben, ez is megjelenik ebben a történetben. Aztán a 12 éves Jézus története után újra egy hosszú szünet, és utána már csak 30 éves, Jézusról olvashatunk, Józsefről, az édesapáról, ettől a történettől, már mint a 12 éves Jézus történetétől kezdve semmit nem tudunk. Az édesanyával azonban találkozhatunk több alkalommal a Szentírásban. Minden bizonnyal, ez csak feltételezés, mert sem az evangéliumok, sem későbbi iratok nem említik, de minden bizonnyal az édesapa József korán meghal, Jézus elveszíti a földi édesapját, édesanyja egyedül neveli őt és testvéreit, ugye tudjuk, hogy Jézusnak 4 férfi testvére és több nőtestvére volt. És az, hogy milyen meghitt, milyen bensőséges, szoros kapcsolata lehetett Jézusnak édesanyjával, Máriával, abból is kiderül, hogy az utolsó órában, amikor Jézust kivégzik, a kereszten van, akkor még arra is van ideje, hogy az édesanyját rábízza egy szeretett tanítványra, Jánosra, aki gondoskodik az özvegyről. Meghitt ez a pillanat, és ma hajnalban, amikor végig gondoltam, magam elé képzeltem, olyan vizuális típus vagyok én is, úgy magam elé képzeltem azt, hogy milyen lehetett az a meghitt pillanat. Gondoljatok bele, hogy ott van Jézus a kereszten, gyalázzák ott a környező emberek, farizeusok, papok, írástudók, aztán a nép, ahogy szokták menni, az megy, uralkodik a birka szellem ott a Golgota a hegyén, aztán köpködik, gúnyolják, ha te vagy Jézus, akkor szállj le a keresztről, és különböző dolgokat vágnak Jézus fejéhez, a szenvedő Jézus fejéhez, és akkor ebben a haláltusában Jézusnak még arra van ideje, hogy az édesanyjáról gondoskodjon. Miért? Mert talán Jézusban is felelevenedett az, mennyi mindent köszönhet az édesanyjának. Hogy amikor szakmát kellett kitanulni, akkor ott volt az édesapja is, ott volt az édesanyja is. Nagy szeretettel nevelgették, terelgették őt. És akkor ott a kereszten hangzik el abban a meghitt fájdalmas pillanatban az az alábbi mondat, amiből felolvastam, hadd idézem. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához, asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz, íme a te anyád, és ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Jézus, mint a legtöbb gyermek, nagyon sokat köszönhetett a szüleinek, különösen az édesanyjának. Sohasem lehet igazán meghálálni azt a rengeteg törődést, gondoskodást, szeretetet, lemondást, éjszakázást, áldozatot, amit hoztak értünk az édesanyáink. Nagy felelősség és nagy teher, amit hordanak, és gyermekeikként mindig hálával gondolhatunk őreájuk. Jézust is ez a szeretet, ez a törődés hatja át, és ő is ezt a szeretetet és törődést kaphatta édesanyjától, és amikor ő már a halálára készült, amikor keresztre feszítették, akkor még volt gondja arra, hogy az özvegy édesanyját rábízza tanítványára, hogy ő gondoskodjon róla. És azért volt erre szüksége, neki is van oka, azért is volt erre szükség, mert akkor az özvegy asszonyok nagyon ki voltak szolgáltatva. Nem volt bevételük, nem volt egzisztenciájuk, nem volt szociális hálózat, nem kapott özvegyi járadékot vagy özvegyi nyugdíjat. Jézus a kor lehetőségét, hiányait felmérve bízta rá Jánosra az édesanyját, hogy amilyen szerető gondoskodást kapott az édesanyjától, olyan szerető gondoskodást kaphasson idősebb korára Jánostól és családjától. Azt nem tudjuk pontosan, hogy hol voltak a testvérek, vagy hol voltak a gyermekek, nem tudjuk pontosan. De minden esetre ebben a történetben azt láthatjuk, hogy Jézus az ő szeretett tanítványára, Jánosra bízza édesanyját. És ezért olvassuk ezt a mondatot, ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. A hagyomány és a fennmaradt kéziratok szerint apostolként János mindaddig Jeruzsálemben maradt, amíg Jézus édesanyja el nem hunyt. Addig vele maradt, addig segítette, addig gondoskodott róla, és Mária halála után pedig János elköltözött Efezusba, ahol egészen haláláig szolgált, illetve néhány évig számüzetésben élt, talán van annyi biblia ismeretünk, tudjuk, hogy Patmos szigetére volt száműzve, Domitianus császár volt az, aki száműzte Jánost, majd utána újra visszamegy Efezusba. A kérdés, hogy mit adhat egy édesanya, mit adhat egy szülő a gyermekének. Sokszor hallom, hogy édesanyák, édesapák azt mondják, ők mindent meg szeretnének adni a gyermekeiknek. Már egészen pici korban, már minden körülöttük forog, rajongásig szeretik a gyermeküket, gyermekeiket, a nagyszülők is, és úgy vannak vele, hogy ennek a gyermeknek, vagy ezeknek a gyermekeknek mindent meg kell adni. Aztán ennek sokszor az az ára, hogy egy idő után a gyerekek uralkodnak a szülőkön, meg a nagyszülőkön. Mondtam is egyszer édesanyámnak, már úgy vágyom arra, hogy nagyszülő legyek. Már szeretném, hogyha az ötödik gyermekünk unoka lenne, nem gyermek. Meg is mondom, hogy miért. Azért, mert a nagyszülőnek, már itt azért van egy-két nagyszülő, aki egészen fiatalon lett nagyszülő, tudja, hogy miről beszélek, de hát a nagyszülőnek már nem kell nevelni a gyereket, vagy az unokát, csak szeretni. Elmegy anyósomhoz, vagy anyukámhoz egy-egy gyerekem, utána két hétig átnevelő tábor van. Mert nekik már nem kell nevelni, csak szeretni. Én meg utána, bocsánat a nagyon szlenges kifejezésért, én meg utána szívok, mert hozzászoktatja egyik-másik nagyszülő, hogy 11:30-ig, éjfélig lehet nyugodtan tévét nézni, meg lehet este 10-kor kólát inni, meg ilyenek. Várom már ezt a pillanatot, bevallom őszintén, hogy már csak szeretni kell én azt az unokát, nem kell nevelni, majd kínlódjanak a szülők vele. De így van ez, drága testvérek, hogy ma olyan rajongásig tudják szeretni a gyerekeket, és nem ezzel van baj, hanem azzal van baj, amikor azt gondolják, hogy mindent meg kell adni egy gyereknek. Mindent. És ebben a mindenben, sőt, most itt szokták mondani, hogy mindent is meg kell adni a gyereknek. De mi az a legtöbb, ami adható? Ha nem a csíbó, ugye talán emlékszünk, hogy a legtöbb mi adható, ugye a csíbó legtöbb mi adható, de föltehetjük azt a kérdést, hogy mi az, ami a legtöbb. A Szentírásban olvashatunk egy Timóteus nevezetű fiatal emberről, aki Pál hűséges munkatársa volt. Hívő édesanyja és nagyanyja egészen pici korától fogva tanította a Szentírás ismeretére, és úgy éltek otthon, hogy Timóteus képmutatás nélküli hitet látott bennük. Ezt olvashatjuk egyébként a Timóteusi levélben. Gyermekségettől ismered a szentírásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre. És bölcs az, aki különbséget tud tenni jó és rossz között, van ereje mindig a jót választani, és Timóteus ilyen ember volt. És ezt kapta otthon. Pedig az édesapja pogány volt, tudhatjuk ezt is, hogy pogány volt az édesapja, de istenfélő édesanyja és istenfélő nagyanyja komolyan vették a gyermek lelki nevelését, szavaik mögött ott állt a hitelesítő példaként az életük, és szavaik mögött ott állt az, hogy amit mondtak, azt élték is, és ez olyan emberré formálta Timóteust, amilyenné vált. A legtöbb, amit egy-egy édesanya áthathat gyermekének túl a törődésen, túl a szereteten, gondoskodáson, hogy olyan alapokat fektet le a gyermeke vagy gyermeke életében, amely nem pénzkérdés, hanem lelkület és lelkiség kérdése. Életével, beszédével, munkájával, tisztaságával példát mutat, és szeretettel neveli, és oda szereti-e Krisztushoz. Drága édesanyák, drága édesapák, hadd tegyem föl számotokra azt a kérdést, hogy hogyan nevelitek a gyermekeiteket. Sokszor az a tapasztalat, hogy sok szülő nem is neveli a gyermekét, hanem úgy nőnek a gyerekek, mint a dudva. Most bocsánat a kifejezésért. Nyomnak egy kis zsetont, egy kis zseppénzt, és menjen, addig sincs vele gond. Vagy bekapcsolják a tévét, legalább le van kötve, nem hisztizik. Olyan sok rossz példát látunk, olyan sok rossz példát látok én is. De tudunk-e ilyen édesanyák, ilyen nagyszülők lenni, vagy ilyen szülők, nagyszülők lenni, amit olvashatunk ebben az igében, hogy életünkkel, beszédünkkel, munkánkkal, tisztasságunkkal példát mutatunk, és szeretettel neveljük a gyermekeinket, és oda tudjuk ezt szeretni Krisztushoz, mert ennél nagyobb és mélyebb alap, stabilabb alap nincsen. Mert tudjátok, ezt sosem fogják tőle tudni elvenni. Ezt sosem. A kérdés, hogy mi milyen szülői, anyai és apai képet mutatunk, milyen alapokat fektetünk le a gyermekeink életébe, mert Isten nem azt kéri rajtunk számon, hogy mennyi játékot vásároltunk neki, hogy mi mindent adtunk meg neki, hanem azt, hogy milyen apjuk, milyen édesapjuk, milyen édesanyjuk voltunk nekik, hogy mennyi pótolhatatlan vagy visszahozhatatlan időt fordítottunk rájuk, hogy hogyan törődtünk a lelkükkel, és tanítottuk-e őket istenfélelemre, krisztusi szeretetre, békességre, vagy arra, hogy hogyan érvényesüljön ebben a farkas törvény uralt a világban? Mit adunk át a gyermekeinknek? Annyira elevenen él bennem az a kép, jó néhány évvel ezelőtt, hát nem tudom, hogy melyik lányommal volt ez, de vittem reggel óvodába, aztán, ahogy bementünk a csoport szobába, előtte átöltöztettem, és mellettem egy édesapa, ugyanabban a csoportban járt a két gyermekünk. Mellettem lévő édesapának a szavaira figyelek föl, miközben öltöztetem. Azt mondja, hogy ne hagyd magad, üss vissza, érvényesüljél, nehogy elnyomjanak téged. Próbáltam nagyon nem... fölhívni magamra a figyelmet, ott te jó ég, milyen édesapa, mi lesz ebből a gyerekből? Az ilyen ember aztán majd átgázol mindenkin, higgyétek el. Át fog gázolni mindenkin. Az ilyen ember lehet, hogy a jéghátán is meg fog élni, de az biztos, hogy a farkas törvényeket ő az ilyenek fogják írni. Hát nyilván ez is egy táplálék, amivel táplálja a gyermekét, amit ad. De vajon tudjuk-e szerénységre, alázatra, megelégedettségre nevelni a gyermekeinket? És az Ézsaiási könyvben olvasottakról pedig arról azt olvashatjuk, hogy Isten úgy szereti és úgy gondoskodik az emberről, ahogy az édesanyja a gyermekéről. De a szülő, mert mondjuk ki őszintén, sajnos van rá példa, ha a szülő meg is feledkezik gyermekéről, ő soha nem teszi. Hogy Isten az anyai képet hozza hasonlatként a törődésre, a gondoskodásra, a szeretetre, de ha nem is minden édesanyja ilyen, vagy édesapa ilyen, ő akkor is szereti az embert, és nem hagyja magára. És olyan szép ez a kép. Olyan szép ez a kép, ahogyan az anya törődik a gyermekével, úgy törődöm én is. De ha nem is tenné, én akkor is szeretem. Ma, amikor az édesanyákra gondolunk, adunk hálát értük, akkor mindig jusson eszünkbe, jusson eszetekbe, hogy milyen nagy lehetőség ma is minden édesanya, szülő, nagyszülő előtt, hogy imádságban hordozhatják a gyermekeiket, hogy Isten drága igéjére lehet tanítani őket, és lehet Isten igéje szerint előttük példaként. Ahogy említettem, most keresztelés fog történni nem sokára. Már készülhetnek itt a szülők, keresztszülők. Milyen példák lesztek, drága édesanya, édesapa, drága keresztszülők, milyen példák lesztek? Mire tanítjátok a gyermeketeket, gyermekeiteket? És szegeződjön mindannyiunkhoz ez a kérdés, azok is, akik még nem édesanyák vagy édesapák, leendő reményeink szerint, leendő édesanyák, édesapák, milyen anyai, apai képet szeretnétek mutatni magatokról. Egy egész életre szóló ajándék az, amit alapként lefektethetünk az ő életükbe, Krisztusból. Édesanyaként eddig mit tudtál adni, vagy édesapaként mit tudtál adni, és milyen képet tudtál mutatni? Amen. Imádkozzunk. Urunk, bocsásd meg azt, hogy szülőként, én is édesapaként sokszor vétettem. Talán sokszor nem tudtam példát mutatni, vagy jó példával elöljárni gyermekeim szeretésében, nevelésében. Bocsásd meg mindazt, amit vétettünk, és adunk, hogy jó példával tudjunk elöljárni. Urunk, kérünk azért, hogy áld meg az édesanyákat, különösen most gondolva rájuk, de áld meg az édesapákat is, és adunk, hogy felülről jövő bölcsességgel tudjuk hozzád szeretni a reánk bízott gyermekeket. Amen.